Gyűjtő. Kulturális ajánló és befektetési magazin a Trend FM műsorán. A műsorvezető Gereben Kata.
Üdvözlöm a kedves hallgatókat a Gyűjtő mai adásában. Molnár Ani a vendégem, aki esetleg így hirtelen nem ismerné névről Anit, akkor annak mesélem, hogy az Aninak van egy fantasztikus galériája, kortárs galériája, aminek a neve Molnár Ani Galéria. Úgyhogy most erről a galériáról fogunk beszélgetni, meg majd egy kicsit Aniról is, mert olyan régen voltál, szerintem a hallgatók is már elfelejtették, hogy te hogyan csöppentél ebbe a galériás műkereskedelmi világba. És aztán majd beszélünk arról is, hogy Ani sok más galériával egyetemben részt vesz szeptember közepén a Budapest Contemporary elnévezésű kortárs műtárgyvásáron, úgyhogy sok mindenről szó esik a mai nap, és persze majd igyekszünk a Facebookon valamilyen kis illusztrációt is mellé tenni az adásnak, ahogy szoktuk, például azokról a műalkotásokról, amik jelenleg a galériában szereplő kiállításon láthatok. Szóval...
Hát először is köszönöm szépen a meghívást, és én is köszöntöm a kedves hallgatókat, és örülök, hogy néhány év kihagyás után újra a vendéged lehetek, és... Hát várom kíváncsian a kérdéseket.
Szerintem vághatunk a közepébe is, és beszélgethetünk erről a kiállításról, és aztán majd utána egy kicsit arról is, hogy hogyan kerültél ebbe a világba, mert hogy neked azért alapvetően nem szakmád a művészet, vagy a műkereskedelem, hanem a közgazdaság irányából érkeztél, de ezt majd szerintem tartogassuk ugye a műsor közepére körülbelül. Most beszéljünk egy kicsit arról, hogy mi látható a galériában. Oltai Kata kurátor, csupa nőművész, Kata kedvenc témája a feminizmus, és az ehhez kapcsolódó mindenféle érdekes dolog, úgyhogy most egy ilyen kiállítást látható nálad is a galériában. Nem olyan régen nyílt, és egészen szeptember végéig látható.
Igen, ez egy csoportos kiállítás, ugye, ahogy említette, 10 nagyon fiatal képzőművész, mindegyikük nő, tehát tulajdonképpen én a Katát azzal kerestem meg, hogy szeretnék egy olyan kiállítást, ahol fiatal művész nőknek adunk lehetőséget arra, hogy bemutatkozzanak, semmilyen megkötés nem volt, amikor felkértem, csak az, hogy fiatalok legyenek, és olyan művészek, akik nem igazán szerepelnek még a galériás világban, fogalmazhatunk úgy is, hogy még nem forognak a műkereskedelemben, és ezzel is egy ilyen lehetőséget biztosítani arra, hogy őket most felfedezzék, egy teret biztosítani. Ugye a kiállítás címe az a Room of the Own, a Virginia Woolf írónőnek egy ugye emblematikus novellájából.
Magyarul, hogy is szól ez a könyv cím?
Hát ezt úgy lehetne mondani az eredeti címet, hogy Room for Own, tehát a
saját szoba,
saját szobája, de most ugye ebben az értelemben, mert több számról beszélünk, ugye 10 művészről a saját szobájuk, és ennek, tehát van egy Akatau, azt azért választott ezt a címet, mivel ebben a térben, a galéria térbe hívja tulajdonképpen, mint egy szobába ezeket a fiatal művészeket, egy lehetőséget biztosítva számukra, de ugyanakkor persze ennek van egy tágabb értelme is, hogy milyen terük van, tehát azt is vizsgálja, hogy milyen terük van a most induló fiatal művészeknek, és azon belül is a nőknek, a fiatal művésznőknek.
Ez a saját szoba dolog, ez ugye arról szól, hogy ahhoz, hogy az ember önállóan alkotni tudjon, ahhoz kell egy nyugalmas tér. Egy tér, ahol az ember nyugalomban lehet, és önállóan lehet, ahol nem zavarják, ami neki van dedikálva. És akkor innen jön ez az egész gondolatmenet, hogy a nőknek is szüksége van erre, hagyományosan ez a férfiak privilégiummal dolgozó szoba, és most a nőknek is már kell egy ilyen ahhoz, hogy képesek legyenek megfelelő alkotásokat, vagy egyáltalán alkotni, akár írni, akár festeni, akár gondolkodni valami máson, bármin.
Pontosan, és ugye még egy olyan plusz tartalom is van, hogy egy picit a generációk közötti átmenetet is vizsgáljuk, hogy mennyire tud egy idősebb generáció támogatást nyújtani egy fiatalabb korosztálynak, és most ebben az esetben ugye beszélünk egy 40-es éveiben járó kurátorról, aki ugye zömében 30 év alatti fiatal művészeket hívott meg, és én, mint női galerista, aki sajnos még egy picit idősebb is vagyok a Katánál, tehát én is egy picit más generáció vagyok, és szerintem ez egy nagyon-nagyon izgalmas dolog. Engem évek óta foglalkoztatnak a fiatalok, és különösen figyeltem a fiatalon induló nőket, és sokkal, ugye most ebben a világban ugye Instagramon könnyű követni őket, tehát akiket most kiállít a Kata, közülük 4-5 művészt én már követek egy ideje, és figyelem, hogy mit csinálnak, és én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon izgalmas felvetés, és talán az is izgalmas, hogy ugye az én galériám egy magángaléria, tehát mi műtárgyakat foglalkozunk, de fontosnak tartom azt, hogy legyen egy ilyen társadalmi szerepvállalás is, tehát ez mindig jellemző volt a tevékenységemre, ugye korábban is voltak ilyen non-profit jellegű projektjeim, most természetesen ezek a műtárgyak eladóak, de hát azért ez mégis jellegében egy non-profit kiállítás, és nagyon bízom benne, hogy lesznek olyan művészek esetleg, akik ezen keresztül egy olyan figyelmet kapnak, amit eddig nem, vagy észreveszik őket, kurátorok. Nagyon-nagyon nagy a látogatottsága a kiállításnak, tehát itt a nyári időjárás ellenére tényleg nagyon sokan jönnek be napi szinten, úgyhogy nagyon-nagyon örülünk. Különböző programokkal készülünk, és hát vannak tényleg érdekes pozíciók ebben a kiállításban. Talán egyet hadd említsek meg, ha lehet, a Buda Flóra Anna, aki ugye nemrég Cannes-ban aranypálma díjat nyert a 27 című rövid animációjával, és ez is látható a kiállításon.
És mert egyébként installációk is vannak, tehát pont erre rá is akartam kérdezni, mert hogy ti alapvetően egy kereskedelmi galéria vagytok, és viszonylag ritka, hogy egy kereskedelmi galéria egy ilyen típusú kiállítást rendezzen, ahol nyilvánvaló, hogy nem minden eladásra van számva, persze nyilván a táblaképek, amik a falon lógnak, azokat a gyűjtők könnyebben el tudják képzelni, hogy hazaviszik, de az ilyen komplikált installációkat, amik kifejezetten egy adott térre tervezett a művész, az már azért nehéz.
Hát ez így van, de egyébként a galéria életében tényleg a kezdetektől fontos volt, hogy az installáció műfaját bemutassuk. Ugye 7 évig volt a Montparnasse-ban egy kortárs helyspecifikus installációs sorozatom, tehát hogy ez abszolút nem idegen tőlünk, és több olyan művész van, aki komolyan foglalkozik installáció műfajával, és nemzetközi vásáron is bemutatjuk őket, akár Bence úrmesőt is említhetem. De most így érdekes látni a fiatalok esetében, hogy ezek hogy valósul meg. Tehát egy példát tudok mondani, Dankó Boglárka képzőművész, aki egyébként Pécsen végzett, ő neki egy ilyen rúdra felakasztott, tulajdonképpen egy papi mise ruha látható, amin Európa elrablását hímezte így a közepére, tehát egy nagyon érdekes gondolat, mert látható. Tehát még az is érdekes a kiállításban, hogy több olyan technika merül fel, amit ugye klasszikusan úgymond nők végeznek, tehát például ez a hímzés, vannak nagyon finom rajzok, tehát igazából minden szempontból törekedett a Kata változatosságra, és vannak teljesen helyspecifikus rajzok is, például falrajzok, ami még különösen érdekessé teszi a kiállítást.
Amit most itt mondasz, erről hirtelen bevillant, amit olvastam az összefoglalótokba, hogy arra is törekedett Kata, hogy ne annyira a szigorú értelembe vett képzőművészeti médiumok jelenjenek meg, hanem egy kicsit szabadabban, lazábban legyen ez a dolog értelmezve, tehát talán így fogalmazott, hogy a firkáktól kezdve a tetoválás, mit tudom én, az installáció,
igen, táblát. Igen. Hát Aglinek tehát, hogy például minden... egy nagy installáció látható, Virt Abigailnek kerámiái, nagyon izgalmas kerámiái, ugye hát az animáció eleve egy teljesen más műfaj, de például Koltai Dorottya Szonya, aki alapvetően festményeket készít, most rajzai ilyen nagyon érdekesen, tehát mint egy installáció, ilyen láncon felfüggesztve, mágnessel felfüggesztve láthatóak, ami szintén különleges.
Említetted az előbb, hogy Bence úr emesét, és hogy külföldre vásárokon mutatjátok be a művészeiteket, és igen, tényleg ez nektek egy nagyon hangsúlyos tevékenységetek. Most ősszel is mentek Olaszországba az Artissimára, és ezt akartam kérdezni, hogy ez még továbbra is egy működő modell, és fontos a magyar galériák számára, hogy menjenek külföldre, és ott talán jobban lehet egy vevőkört is találni. Hozzá kell-e szoktatni a külföldi vevőket a galéria kínálatához? Azt is néztem, hogy eleve vannak külföldi művészeitek, akiket képviseltek most már egy jó ideje, hogy hogyan állítod össze ezt a koncepciót, tehát mi a stratégia?
Hát nekem a kezdetektől fontos volt a külföldi vásári szereplés, mert hogy úgy soha nem tudtam volna azt elképzelni, hogy csak egy ilyen lokális galériaként működjek, ugye ez nekem személyesen is fontos, mert nyilván sokkal izgalmasabb egy globálisabb, vagy legalábbis európai szintéren aktívan jelen lenni, de ugyanakkor a legfontosabb természetesen az, hogy a művészeknek ez egy nagyon nagy lehetőséget jelenthet. Tehát egy nemzetközi vásár az egy platform. Nem csak gyűjtők, hanem különböző múzeumok, intézményi emberek, kurátorok jelennek meg, és igen, nagyon komoly esély van arra, hogy valakit ott felfedeznek. És akár az is tehát egy nagyon jó lehetőség arra, hogy egy művész tényleg egy más kontextusban mutatkozzon meg, és erre Magyarországon nincs lehetőség, tehát erre a legegyszerűbben a nemzetközi vásárokon nyílik alkalom, viszont azt gondolom, hogy ezek a szereplések azért nem egyszerűek, mert nyilván nagyon nagy költségük van, és ez jelentősen meg is emelkedett sajnos az utóbbi években, mint ahogy mindennek megemelkedtek az árai, és sajnos állami támogatás nincsen évek óta erre.
Korábban volt,
a COVID előtt volt még, azóta egyáltalán nincs, és én azt látom, hogy sajnos ennek lett egy olyan következménye, ami tényszerű, hogy egyre kevesebb galéria megy külföldi vásárra, és csökken is a vásári részvételek száma. Én még így tartom magam, és próbálom, hogy ezt így fenntartsuk, és tulajdonképpen a három ilyen nagyon fontos európai vásár, az Arco Madrid, az Art Brussels és az Artissima, ez azért úgy rendszeresen ott van minden évben, évről évre a galéria életében, és ahogy említetted, van néhány olyan külföldi művészem, akik viszont nagyon jól bejáratottak ezeken a szintéreken. Radenko Milákot és Carlos Aires tudnám leginkább említeni, és azt gondolom, hogy ahhoz, hogy a galéria ilyen kaliberű művészeket képvisel, ez nagyon-nagyon fontos, hogy folyamatos legyen ez a nemzetközi jelenlét, hiszen itt tudunk új gyűjtőkkel megismerkedni, és a régiekkel kapcsolatot tartani.
Tehát egyébként egy művész szemszögéből hogy jön ez a gondolat, hogy egy magyar galériához csatlakozik? Tehát miért jó az itt említett két külföldi művésznek, hogy te Molnár Anni Magyarországról képviseled őket ezeken a nemzetközi fórumokon, vagy akár itt Magyarországon?
Én azt gondolom, hogy ez egy kicsit másképp gondolkodnak erről, tehát nem azt nézik, hogy én Molnár Anni vagyok Budapestről, hanem azt nézik, hogy milyen pozícióm van az európai szintéren, és azért az elmúlt évtizedben elég komoly gyökereket eresztettem, azt gondolom, és ők ezt nézik. Tehát azt hiszem, hogy ahogy az ember kilép Magyarországról, ott nem annyira számít, hogy én most Budapestről jöttem, Bukarestből, vagy Prágából, vagy a Bécsből, hanem az, hogy mit építettem fel, milyen művészkörön van, milyen egy prezentációm egy vásáron. Hát ezt nagyon komolyan megnézik, hogy milyen az a bizonyos stand. Ugye itt zsűrik vannak, azok ezeket végigjárnak egy-egy vásáron, és akinek nem olyan a minőség, azt tehát, hogy jövőre nem veszik fel. Tehát, hogy itt van egy olyan stabil építkezés, hogy ők inkább ezt nézik. De egyébként ezek a külföldi művészek mind valamilyen kontextusban, tehát valamilyen személyes kapcsolat révén kezdődött egy kommunikáció, és itt nagyon fontosak az emberi szempontok is, és azt gondolom, hogy mivel mindegy, most a két művész, akit említettem, tehát például Radenkóval 2016 óta kezdtünk együttműködni, tehát akkor még nem volt ilyen erős a pozíciója, tehát nyilván ez egy nagyon jó pillanatban, egy nagyon jó találkozás volt, mert azóta hát tényleg azt mondom, hogy fantasztikusan jól szerepel külföldön. Persze ezeknek a művészeknek több galériájuk van, tehát azt is meg kell érteni, hogy az igazán sikeres külföldi művészek általában 4-5 galériával minimum dolgoznak, és nekik jó az, hogy van egy kelet-európai, mert ez nyilván egy más piac, egy más kontextus, és ők ilyen szempontokat néznek ezzel kapcsolatban, és illetve az, hogy sikeres-e az együttműködés. Tehát, hogyha nem sikeres, akkor nyilván ezeknek előbb-utóbb vége szakad valamilyen módon, de itt például a két művész esetében úgy érzem, hogy egy ilyen stabil, sikeres, jó kapcsolat alakult ki, és ezek elég tartósak tudnak lenni. De egyébként volt olyan külföldi művész, akivel például sajnos nem sikerült az együttműködés, mert az emberi szimpátia megvolt, de valami miatt nem úgy működött tehát a magyar gyűjtőknek a viszonya nem volt olyan jó, az régebben még ugye a külföldi művészekhez most sokkal nagyobb már a nyitottság, én ennek nagyon örülök, tehát összesen lehet hasonlítani a korábbi időszakokkal, illetve nem minden művész fejlődik ilyen jól, tehát hogyha egy galéria egy olyan időben elkezd együttműködni egy művész, aki egyébként is rengeteget tesz a saját karrierjének az építésére, akkor ez egy közös siker onnantól kezdve.
Hát nyilván, ahogy említetted, ez nagyon személyiségfüggő, meg ambíciófüggő, meg tehetségfüggő.
Pontosan, igen.
És mind a két oldalról nagyon-nagyon sok energiát kell belepakolni, meg következetesen építkezni, és hát azért ezt látszik nálad is, hogy most ezt mikor kezdted, Ani, pontosan a galériát?
Hát a galériát én azt szoktam mondani, hogy úgy hivatalosan 2008 év végén indítottam, tehát gyakorlatilag 15 éves, de egyébként 2007-ben pedig már elindítottam a PAR galériát, tehát akkor már úgy működtem, de még nem volt nyitva tartásom. És közgazdászként mondjuk én azért végeztem egy kurátori kurzust Bécsben, elnyertem egy ösztöndíjat, ami nagyon-nagyon sokat jelentett, mert egy intenzív olyan képzést kaptam, ami segített megérteni azt, hogy hogyan lehet egy kiállítást felépíteni, és mégis ez hogy működik, és utána ki is próbáltam magam, mert több non-profit kiállítást rendeztem a 90-es évek legvégén, 2000-es évek elején, tehát még bőven a galéria nyitás előtt, tehát tagja voltam a Fiatal Képzőművészek stúdiójának, épp nemrég nosztalgiáztam ezzel kapcsolatban, hogy te jó ég, mennyi idő telt el, tényleg olyan hihetetlen, és azért ezek nagyon sokat jelentettek, tehát nekem volt azért egy olyan 10 éves előkészület, mielőtt a galériát megnyitottam, amíg így a non-profit szénában mozogtam, megismertem a szereplőket, rendeztem kiállításokat.
Volt időm megérteni ezt az egészet, mert egyébként ezért is faggatlak így most ezekről a dolgokról, mert szerintem a hallgatóknak is, akik esetleg hűségesen hallgatják ezt a műsort, mert egy ideje talán összeáll valamiféle kép ennek a piacnak a működéséről, de azért ez mindig egy kicsit misztikus, mivel nagyon szabályozatlan, nincsenek olyan törvények, mint például a tőkepiacon,
hát
vagy akár az ingatlan területe is sokkal szabályozottabb. Szóval ez egy szabályozatlan dolog, aminek ilyen organikusan alakultak ki a belső törvényei. És ez nagyon nehéz máshogy megérteni, mint hogyha az ember ebben időt tölt el, ezen a területen sok mindenkivel találkozik, beszélget, beépül ebbe a rendszerbe.
Igen, de egyébként vannak szabályok, és hogyha belegondolsz abba, hogy ugye én most már jó ideje, tehát voltam a Magyar Galériák Egyesületének az elnöke is, és ugye elég viszonylag aktív vagyok az Európai Galériák Szövetségében is, és vannak etikai kódexek, vannak ennek szabályrendszerei, és azért alapvetően a Nyugat-Európában erre ez alapján működnek a galériák többsége gyakorlatilag. Nálunk is azt gondolom, hogy azért egyre jobban kialakul egy ilyen rendszer, tehát megvannak ennek a szabály, hogy mit jelent az, hogy galéria, az, hogy annak nyitvatartási idővel kell rendelkeznie, állandó kiállító térre, saját művészeket kell képviselni, tehát megvannak ennek a szabályai, csak ugye ezek nem olyanok valóban, mint egy tőkepiaci szabályozás, és ha valaki megszegi, akkor sem történik semmi, meg hát lehet Project Space-t indítani, lehet lakásgalériát, lehet showroomot, mindenféle képződmények vannak, és hát ezt gondolom te, aki nagyon sok emberrel beszélgetsz, és találkozol ugye nap, mint nap ebből a szakmából, látod, hogy azért egy komoly élénkülés van, egyre több szereplő van.
Polarizálódik teljesen az egész piac.
Pontosan, és ez nagyon érdekes, így ezt az egész folyamatot látni és kísérni. Azért azt gondolom, hogy a galériázás is egy, hát hogy mondjam, egy olyan szakma, nevezzük így, amihez nagyon komoly kitartás kell. Tehát ez pontosan egy kicsit lehet hasonlítani egy művészi pályához is. Ez nem egy ilyen egyértelmű felfelé menetelés. Vannak nehezebb időszakok, vannak jobb periódusok, és rengeteg probléma megoldás van nap, mint nap, és rengeteg stratégiai gondolkodás, mert az, ami az egyik évben jól működött, mondjuk Brüsszelben, az utána nem működik a következő évben. Nagyon sokat kell tényleg ezzel foglalkozni, a nemzetközi trendekkel is, fogalmazzunk ilyen nagyon egyszerűen, hogy mi hogy alakul, mi az, ami jól tud működni. Azzal is sokat foglalkozom, hogy mikor, melyik vásári koncepcióba tudok egy-egy fiatal művész beilleszteni, mert nekem nagyon fontos az, hogy fiatalokat is mutassak, ugye ez viszonylag...
Ígértük azt is, hogy ha már itt a vásárt említed meg fiatalokat, hogy beszélünk egy kicsit arról is, hogy ősszel lesz egy új kortárs művészeti vásár a Budapest Contemporary, és oda is készültök, hogy oda mivel készültök, meg hogy ennek mi a jelentősége, hogy az ember egy ilyen típusú vásáron itt Budapesten részt vesz.
Hát én úgy gondolom, hogy a budapesti vásárok nagyon fontos szerepe van szerintem a magyar galériák életében, hiszen itt közösen tudunk fellépni, megmutatkozni, és nagyon fontos, hogy itt érvényesüljenek a budapesti vásároknál is azok a szempontok, amikről az előbb is beszéltem, hogy legyen egy szakmai színvonal, olyan galériák szerepeljenek csak, akik saját művészkörrel rendelkeznek, minimum már egy éve működnek, nyitvatartásuk van, kiállításokat rendeznek, és van egy komoly minőség, vagy egy megfelelő minőség. És úgy gondolom, hogy egy ilyen seregszemle az azért fontos, hiszen ezáltal is formáljuk a hazai piacot, a magyar gyűjtőkört, és nem mindegy, hogy mit mutatunk be. Én mindig nagyon figyelek a hazai vásároknál is arra, hogy a standokat próbáljuk úgy installálni, hogy tényleg ne legyenek túl zsúfoltak, és de ugyanakkor meg tudjuk mutatni azt, amivel igazán foglalkozunk. Ugye itt Budapesten általában mindig egy kicsit több művész mutatunk be, mint külföldön, ott nagyon-nagyon szigorú szabályok vannak, tehát például ilyen 40 négyzetméteres standon, egy nyugat-európai nagyvásáron maximum 4 művész lehet bemutatni, itt egy picit mindig azért többel készülünk, de ahogy említettem, figyelünk arra, hogy ezeket olyan kontextusba mutassuk be, hogy jól érthető és jól nézhető legyen a közönség számára. És mindig azt én a magam részéről azt a változatosságot és azokat az irányvonalakat szeretem megmutatni, amit a galéria képvisel. Ugye van egy erős geometrikus, absztrakt vonal a galériában, de ugyanakkor a konceptuális művészet is nagyon erős, és ezt mindig azért sokat gondolkodunk, hogy ez hogy lehet így ezt a kettőt együtt bemutatni, de általában jól össze szokott jönni.
Na, hát kíváncsian várjuk. Egyrészt most is be lehet ugrani a galériába, van egy nagyon izgalmas kiállítás, Oltai Kata volt a kurátor, női művészek állítanak ki, van konceptuális része, van táblakép, mindenféle, és aztán akkor szeptemberben lehet menni Anival találkozni, és a kínálattal a Budapest Contemporary-re.
Szeptember 21 és 24-e között kerül megrendezésre az első Budapest Contemporary vásár a Bálnában.
Nagyon kíváncsian várjuk. Köszönöm szépen.
Én is nagyon szépen köszönöm.
Molnár Anival beszélgettem az imént, a Molnár Ani galéria alapítójával, tulajdonosával, vezetőjével, és mindenféléről beszéltünk arról is, hogy mi látható most a galériában, meg milyen galériásnak lenni, hogy kell építkezni, milyen stratégiát érdemes követni, és arról is beszéltünk, hogy nyílik egy új vásár, kortárs művészeti vásár, a Budapest Contemporary. Ezen is részt vesznek a nélek, szóval ennyi mindenről beszéltünk. Köszönöm szépen, Anni, a beszélgetést még egyszer.
Én is köszönöm szépen a meghívást.
A hallgatóknak pedig köszönöm szépen a figyelmet, a műsort pedig vasárnap 15 óra 35 perckor ismételjük, a mikrofon másik végén pedig Gerepán Kata volt.
Gyűjtő című magazinunkat hallották. Az adás visszahallgatható honlapunkon a www.trendfm.hu-n.